Mit tegyek, mint befektető, akkor, ha az az érzésem alakul ki, hogy lemaradtam az utolsó erős piaci ralliról.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ez a kérdés, főleg azt látom, hogy két ügyfél kategóriánál merül fel. Az egyik az, aki alapjában még nem is foglalkozott nagyon a tőkepiaccal, most szeretne egy portfóliót összeállítani, és úgy valahogy érzi azt, hogy az elmúlt években, ami volt, arról lemaradt. De ugye körbe is főleg olyanokkal beszélget, akik így a múltról fantasztikus számokat mutatnak, amíg nem értékesítőkkel találkozik, az nem is annyira veszélyes. Veszélyes ezek az anekdóták akkor kezdenek mindig lenni, mikor valaki jön, és ma a múltra épülve tuti termékeket akar eladni. A másik ügyfélcsoport az tud lenni, akinek már volt a piacba tapasztalata, lehet, hogy akár negatív tapasztalat is volt, elégette a kezét, ezért frusztráltan kiszállt mindenből, nézte a piacot, és hát ilyen hosszú időn keresztül valamikor kvázi a piac megfőz mindenkit, és akkor esetleg túl későn, tavaly, az idén elkezdett azzal a kérdéssel újra foglalkozni, hogy akkor mégis. Az elmúlt 14 évben azt lehet mondani, hogy elég egyszerű volt bebeszélni magunknak, vagy mint tanácsadó, vagy mint ügyfél is, hogy mennyire fantasztikus vagyok, mert nagyon erősen emelkedett szinte minden. Ez honnan jött? Ha megnézzük 14 év, akkor visszamegyünk 2008-ba, a Lehman által kiváltott pénzügyi válság és globális pénzügyi rendszer összeomlása után az olcsó pénz, ami a központi bankok oldaláról jött, és ezt a tegnap is ugye megbeszéltük, hogy a központi bankoknak egy fontos szerepe, hogyha krízis van, akkor ezt a globális cunámit megállítsa azon keresztül, hogy olcsó pénzt gyárt a piacba, tüzet olcson, és azután majd jön a kérdés, hogy ezt a likviditást milyen gyorsan, mennyibe időszerűen vonja ki a piacból, hogy ennek ne legyenek melléktermékei. Most, ha megnézzük, 14 év egy irányba ment a piac, az egyik oldalról az olcsó pénz mosott fel szinte mindent, ami tárgyi értékhez, elkezdve az ingatlanoktól, a részvényektől, minden ígéret, a startupok, tehát minden, ami a tőzsdei kategória, és mivel párhuzamosan csökkentek a kamatok, ezért a kötvény oldalon sem lehetett nagyon hibázni, mert a csökkenő kamatok oda vezettek, hogy létező portfóliók nagyon jót néztek ki, és még problémás kötvények is tudtak törleszteni, mert át lehetett finanszírozni, tehát még akkor is tudott törleszteni egy vállalat, egy cég, egy állam, hogyha szubstanciálisan semmi értéket nem termelt, de át tudta finanszírozni az egészet. És ezért kvázi így tuti sztori volt itt is, ott is. Egyszerű volt, hogy az az érzésem legyen, hogy nagyon tehetséges valaki, ha ott volt a piacban, mert szinte minden ment felfele. Tehát az első kérdés, hogy mit tegyek, ha az az érzésem, hogy egy kvázi hype hullámról lemaradtam? Hát egyszerű. Keep cool. Élni az életet normálisan tovább. Összeállítani a minden időre megfelelő portfóliót, és majd jön egy következő. És az ideális esetben, mielőtt jön bármikor majd egy következő bármilyen hullám, akkor kell kezdjek kapkodni, hanem már ott vagyok, és mindegy, hogy melyik témakörök mi fog mozdulni, az már a portfóliómban bele van. Mert általában, amikor a sajtó elkezd írni bármelyik témáról, és ami kezd publikus lenni, az már általában megtörtént a háttérben. Tehát általában nem a sajtócikkek, az újságcikkek irányítják az árfolyamokat, hanem a piaci fejlődések, az árfolyamok diktálják, hogy milyen újságcikkek jelennek meg. És tehát a krízisekben az olcsó pénz, az ugye főleg megfinanszíroz mindent. Ez a gazdasági logikából is jó, mert az olcsó pénz pont azért jön, hogy alapjában abban a helyzetben legyen likviditás, ne a menekülés legyen, hanem a beleinvestíció akár a reményekbe is. És aki még ezeket a hosszú piaci hullámokat a központi bankoknak a munkáját, mert azt, amit majd központi bank tesz, egy európai központi bank, akár még egy pár országban a nemzeti központi bankok is, ez nem új, ez a munkájuk évtizedek, évszázadok óta. Tehát aki ezeket a hullámokat még nem érti, az nagyon hamar hajlékony arra, vagy hajlamos arra, hogyha olyan időszak van, mint az elmúlt 14 évben, hogy bebeszéli magának, hogy az ő képessége miatt emelkedtek a pozíciók a portfólióba. A legnehezebb szerintem azt újra és újra bevallani magunknak, hogy nem tudtuk ezt. Ez nem a saját képesség irányította. Én újra is hallok ilyen anekdótákat, hogy valaki elmondja, hogy igen, az mennyire fantasztikus sztori volt, és ő bízott benne, és ő meg volt győződve, hogy ez jön, és ez látni lehetett, hogy jött. És ó, wunda kacsing, az, amiről ő itt beszélget, egy fantasztikus sztori, ami emelkedett 1000-2000%-kal, és az ő képessége vezette őt oda. Itt engem mindig az érdekel, hogy mennyire őszintén tudja azt bevallani, hogy abban az időszakban, amikorról döntött, akkor amellett, hogy megvolt egy lehetőség, amellett ő mennyire nézett szembe a párhuzamosan létező kockázattal. És csak azért, mert padlógázzal, biztonsági háló nélkül belement a kockázatba, és túlélte, ez nekem még nem képesség. Hanem, ja, ez egy fogadás. Az, hogy nyert, az egy statisztikai szám. De nem kockázatkezelés, nem portfóliókezelés. Ami a kezdőknek az aktuális helyzetet egy picit megnehezíti, az az, hogy 2021-ről 22-re, azt lehet mondani, hogy így kvázi szilveszter este megváltoztak a narratívák, megváltoztak a forgatókönyvek. És főleg ez a központi bankok oldaláról. Tehát ott tisztán, meg nem már a hónapra lecsökkentve, de a folyamat elindult, az olcsó pénz ideje az lejárt, a kamatemelések elindultak, a likviditás kivonása elindul a piacokból, és ez megváltoztatja mind a két kategórián a kötvényeknek is az előretekintésben nézett kilátását, és megváltoztatja a részvénypiacnak is a helyzetét, és az, hogy hova, milyen irányba érdemes a portfóliókat összeállítani. Mikor az olcsó pénz megszűnik a piacokból, és a központi bankok azt látják, azt érzik, hogy oké, érdemes visszavonni a likviditást, akkor ezt akkor kezdik el megtenni, mikor az az érzésük, hogy a gazdaságnak elég erős a belső ereje, és ezen belül is, mint befektető, ebbe a körülményekbe azok a vállalatok, azok az iparágak, azok a vállalatok, azok a szektorok érdekesek, amelyek stabilak, képesek belső cashflow-t generálni saját erőből, külső hitelektől független. Megnézni, hogy olyan témakörök legyenek a portfóliókban, amelyek egymást kiegészítik, tehát hogyha az egyik gyengül, a másik akár tud erősödni, ha ez a piacba fordul, akkor egyensúlyban maradnak a különböző szektorok egymáshoz, és ebből újra és újra ki lehet hallani, hogy az nem a megfelelő kockázat kezelés mindig átugrani az egésszel egy olyan hullámra, amelyik állítólag a következő fantasztikus hullám fog lenni. Mikor ezt valaki próbálja, tehát ő azt várja el, hogy legyen neki mindig egy ilyen tutti sztori ígérete, és olyan, tehát ő kihasználja, ha csak lehet, még akkor is a benfettes információ, a lehetőséget, hogy ő legyen egy lucky punch, akkor inkább felteszem mindig azt a kérdést, hogy miből menekül ez az ügyfél? Miért annyira frusztrált az életébe, hogy egy befektetési ígéret adjon meg neki egy reményt, hogy abból, amiben van, ki tud szállni? Amikor ezt látom, akkor legalábbis én, mint pénzügyi tervező ebből a kapcsolatból általában visszavonulok, mert ez lehet, hogy az elmúlt 30 évnek a túlerős benyomása, amit kaptam a piacokból, hogy aki alapjában azt nem oldotta meg, hogy a normális élete és a saját képessége, amivel dolgozik, az olyan legyen, hogy ezzel ki van béküve, és a befektetésekbe próbál menekülni, hogy ezen keresztül valahogy kihúzza magát abból a nyomorból, az veszélyeztetve van, annélkül, hogy észrevenné, mert ígéreteket vesz meg. És nem a konzervatív belső értéket és a szubstanciális cashflow-t veszi meg, és azt mondja, hogy né, ezzel stabilizálom és függetlenné teszem magam, hogy az aktuális státuszkót megőrizzem, hanem megveszi az ígéretet, hogy majd később lesz a nagy remény, amivel ő akkor majd nagyot fog aratni. És ehhez passzolóan jött egy olyan kérdés is egy ügyféltől, hogy mit szólok ahhoz, és az neki tetszene, és olyan szakértővel akar ő dolgozni, aki részesül kvázi az ő nyerességébe, és ezen keresztül van megfinanszírozva, mert akkor érdeke a szakértőnek is, hogy neki, mint ügyfélnek nyeresége legyen. Ez egy fantasztikus modell, visszapillantó tükörből nézve, felmutatva az elmúlt 14 évre, ahol szinte minden emelkedett. És ez azért lényeges, mert ez azt mutatja, hogy megérte az ügyfélnek kockázatot vásárolni. Nagyon sokszor hallom azt, hogy hát ha valaki kvázi több hozamot akar, akkor több kockázatot kell elfogadjon. Ez azt is szugerálja, hogy ha több kockázatot vállalok, akkor kvázi garantáltan több hozamom is lesz. Ami nonsens. Ez nem így van. Tehát ez a modell, amit néha lehet hallani, ez inkább a hedge fundok oldaláról jön, amelyek egy nagyon agresszív és nagyon kockázatos filozófiával high and fire. Tehát befektetnek ezt, vagy 100%, vagy nulla. Tehát nagyon agresszív filozófiákkal dolgoznak, és itt van általában ott a díjazásban egy olyan összetétel, hogy van egy fix intro fee, és azután van egy sikerdíj. Ez a modell nagyon agresszív termékértékesítő modell, mert ez azt szugerálja az ügyfélnek, hogy nézd, mennyire meg vagyok győződve az én termékembe, annyira jó, hogy amit termelni fog, abba én, ha részesülök, az nekem elég, és ez neked is mind ügyfélnek jó. De ez a modell egy ügyfélnek azt jelenti, hogy automatikusan az, aki vele dolgozik, nem azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen ennek az ügyfélnek a kockázattűrő képessége, mi az, ami vagyonérték megőrzés oldaláról passzol ennek az ügyfélnek a mentalitásához, a hozzáállásához, az idegrendszeréhez, hogy a kockázatokat megfelelően kezeljük, hanem ő eltolja agresszívan minden esetre a szemszöget a nagyon kockázatos megoldások irányába, mert ott van meg a remény, hogy azt a többlethozamot tudja kitermelni, amiben ő majd részesül. Vagy nem. De hogyha ő nem részesül ebbe a hozamba, az neki lehet, hogy nem akkora baj, mint az ügyfélnek, hogyha egy túl agresszív portfólió lett összeállítva, és ez neki a vagyona, ez neki a tartaléka, ez nem egy eredmény, amiben valaki részesül. Nem, ez neki az alaptőkéje, és ez véleményem szerint sokkal-sokkal konzervatívabb kell legyen, mint hogy csak állandóan a hozamot vadászni. Sajnos nagyon sok esetben az is látható, hogy az elvárásokat kell egy tanácsadó egyszer helyre tegye, tehát egy ügyféllel arról nyugodtan elbeszélgetni, hogy a múlt, megint veszem az elmúlt 14 évet, az mire jó, az egy hosszú távú ciklikus hullámzásban melyik rész, mi az, ami ma más, mi az, ami a következő évekre nézve jóslás nélkül megváltozik? Hogy tudok ebből kiszállni, és főleg, ha valaki ma kezd el egy portfóliót felépíteni, akkor legelőször nem a fogadás a döntő, hanem inkább az az érték, ami megvan, ez stabilan, biztosan, kevesebb kockázattal elkezdeni egy portfólióba beépíteni, diversifikáción keresztül felépíteni, és minél kevesebb meggyőződést, hitet beleépíteni a portfólióba. Ezek az a nagyon vakmerő, erős, merev, hit, meggyőződés kérdése, ez általában eltorzítja sajnos a szemszöget, eltolja a portfólióknál, és nagyon sok kockázatot egy páran félretesznek, vagy szépre beszélnek. Én személyesen, mikor a piacban kialakul egy olyan vélemény, ahol kvázi ömlik minden csapból ez bizonyos meggyőződés, akkor én szkeptikus vagyok. Hát az elmúlt évtizedek azt mutatták, hogy általában a tömegnek nincs igaza. A tömegnek van tehetetlensége. De csak azért, mert a tömeg fut egy irányba, ez nem azt jelenti, hogy ez helyes kell legyen. Tehát érdemes kívülről szkeptikusan megvilágítani azt, hogy miről is szól az egész, és még egyszer ezek a romantikus anekdóták, hogy valaki egy pár évvel ezelőtt, évtizeddel ezelőtt mennyire okos volt, mennyire látta, hogy mi fog jönni, és ezért rajta maradt, annak ellenére, hogy 80%-os veszteségben volt, és a végén pam, neki hozta az élet az ajándékot, és több 100%-os nyeresége volt. Oké, én akarom látni azt is, hogy emellett a szerencsefogás mellett hányszor, milyen vízholyagjai vannak a kezén, hol égette a kezét el, és ott mi van? Tehát ez mindig ilyen óvatosságra próbálom a kezdő ügyfeleket irányítani, és azt nézni, hogy az első portfóliós hogy tud független lenni, hogy tud olyan portfólió lenni, amelyik már az alapjából nem hitelekre, nem reményekre, belső hozamokra van felépítve. Ezt fogjuk hallani a következő években, hogy azok az iparágak, azok a vállalatok, azok a szektorok, amelyek függetlenek a hitelektől, azoknak mindegy, hogy mit csinál a központi bank. A központi bankoknak az aktivitása stabil, nagy, erős blue chip cégeknél egy plusz volt a kakaóporra, a cappuccinóra, de nem az alapja, hogy egyáltalán lehessen cappuccino. Azok a vállalatok, amelyek csak a reményre, a jövőre, az adósságokra, a hitelekre építik fel a modellüket, azok persze, hogy mindig függőek attól, hogy most éppen a központi bank olcsó pénzt, vagy drága pénzt ad a kezünkbe. És általában az az érdekes, hogy a független portfóliók, azok mint partnerek is érdekesebbek. Tehát csak ha nézzük meg egy olyan befektető, amelyik ma független és nincs arra ráutalva, hogy főtétlen maximális hozama legyen, sokkal higgadtabban, nyugodtabban tud válogatni is a befektetési kategóriák között, és nem engedi, hogy őt a marketing hajtsa. Egy független ügyfélnek, egy független portfóliónak fölösleges sales oldaláról azt mondani, hogy de ezt ma el kell dönteni, mert hónap ez nem lesz. Ő tudja, hogy hónap biztos, hogy lesz. Valami más. És az, ami fel van fújva, mint nagyon fantasztikus sztori, azt érdemes higgadtan kívülről megnézni. Aki függő, aki nem független, aki ezekben a reményekben van, az belefut általában sok ilyen csapdába. És ez szerintem egy kezdőnek, egy fiatalnak, és egy olyannak, aki azt az érzést most eke fogadja, hogy az utolsó ilyen nagyon erős piaci hullámból lemaradt, legelőször is azzal kibékülni, hogy igen, megváltoztak a paraméterek. Nem kell remélni, hogy de hát, ha még neki szerencséje van, és egy picit még ez tovább fog tartani, nem. Hanem ettől független, nyugodtan, higgadtan egy ilyen all-weather, minden időre megfelelő portfóliót összeállítani, és majd élvezve figyelni, hogy jönni fog valamikor egy következő hype, mert ez a gazdasági hullámoknak a normális menete. Ez mikor fog jönni? Nem tudjuk. És ezért kell, mert ugyanúgy nem tudjuk azt se, hogy mikor jön a következő krízis. És ezért kell ma a központi bankok újra az utolsó likviditást, amennyire csak lehet, a piacokból kivonják, hogy legyen száraz puszkapor egy következő krízisre. Mert a következő hype előtt egyszer egy krízis fog lenni, amelyiket nagyon erősen megerősíti újra, az olcsó pénz körforgása, és hogy ez mikor jön, nem tudjuk. Tudtuk azt, hogy a Covid után olyan gyorsan jönni fog egy agresszív orosz háború Putin oldaláról? Nem. Merem állítani, hogy ha ezt a központi bankok tudták volna, akkor biztos, hogy legalább másfél évvel ezelőtt már anna sokkal gyorsabban elkezdték volna a likviditást újra kivenni a piacokból, amit a Covid után betettek. De ezt nem láthattuk. És ugyanúgy, hogy a következő kríziseket nem látjuk, ezért ezeket szerintem nem kell jósként bevárni, hanem egyszerűen nyugodtan visszadőlni, és egy olyan portfóliót összeállítani, amelyik minden fázisba megfelel, és főleg tartja az értéket az ügyfélnek. Ezzel egy érdekes hetet zárunk ma újra le. Kellemes hétvéget kívánok mindenkinek. Jó pihenést. Minél kevesebb fake news, negatív cikket, vagy rémhíreket, ezért mindig a legjobb tavasz jön kimenni a természetbe, energiát tankolni, és hétfő reggel újra kávézunk a következő PFS kávézat alkalmából.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!